Közkincskereső. A műemlékek, ásatások, múzeumok világa Kovács Olivérrel. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.
Folytatjuk a beszélgetést Bészabó János és Sudár Balázs történészekkel az Árpádház nyomában című napokban megjelent könyvükről és a magyar őstörténet újraértelmezéséről.
Azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos hozadéka ennek a kötetnek, hogy megpróbáltuk szétválasztani azt, hogy mi a dinasztikus hagyomány, és mi a néprokonság kérdése, mert hogy ez még véletlenül sem esik egybe, azért ennek a kötetnek az egyik hozadéka az, és nem titkolt célja a tanulmányok összefűzésének, hogy rámutassunk arra a lehetőségre, hogy az Árpádház egyáltalán nem biztos, hogy őshonos magyar családként kerülne a magyarság élére. És innentől kezdve a rokonsági szálak sem feltétlenül azonosak a nép és a dinasztia esetében. Ugye, ami teljesen természetes az Anzsúk, a Luxemburgok, a Habsburgok esetében, azt az Árpádok esetében nem nagyon tudjuk elképzelni, mert nagyon keveset tudunk az eredetükről. De azért ez a tanulmánysorozat rámutat arra, hogy mindaz, amit ők fölmutattak, vagy tudtak róluk, az messze Ázsiába vezet. Legalábbis a rendelkezésre álló források szerint, és egyáltalán nem biztos, hogy ők elsők az egyenlők között a magyarság körében, akiket itt kiemelnek a derék magyarok. Nagyon tanulságos összevetni más kelet-európai népeknek a dinasztikus eredet történeteivel, a cseheknél, a lengyeleknél. Ott egy cseh, egy lengyel lesz az, akiből uralkodó lesz a többiek fölött. Mókás népmesei történetek fűződnek hozzá, hogy lesz belőlük király. Egyedül az orosz hagyományban van az, hogy hát van egy nagy zűrzavar a szláv népek között, és akkor meghívnak egy idegent. Rurikot Skandináviából, hogy tegyen rendet. És az ő leszármazottai lesznek a rurikidák, akik aztán megcsinálják a kijevi ruszt. A magyar hagyomány, a magyar krónikás hagyomány, az teljesen egyértelműen szól arról, hogy az Árpádok azok egy ősi, uralkodó dinasztiából származnak. Itt nincs parasztember, aki a mezején egereket kerget, mint mondjuk a szláv hagyományban, hanem ki van jelölve egy olyan szint, ami nem a hétköznapi életnek a szintje, mint eredet az uralkodó család számára.
Egy dolog a történetírói hagyomány, de mit mondanak erről a korszakról a korszakban meglevő források? Azért van néhány.
Hát erről a történetről nem az általunk vizsgált keleti források szólnak, hanem egyrészt van egy belső magyar hagyomány, ami ugye Anonymusnál maradt fönn, aki szerint mielőtt a magyarok vándorlása megindult volna, a magyar vezérek maguk közül álmost emelték valamiféle fejedelmi méltóságba. Ez az egyik hagyomány. A másik hagyomány pedig egy bizánci közvetítéssel fennmaradt, de valószínűleg kazár eredetű információcsomag, ami arról szól, hogy ennek a társaságnak, aminek aztán az élére Álmos és Árpád kerül, ennek eredetileg nem volt egy közös vezetője, hanem egyenrangú vajdák álltak az élükön. Ezt a vajda kifejezést ezt lehet törzsfőnek, kapitánynak, vezérnek fordítani, nemzetségfőnek, ki hogy szeretné, de a lényeg az, hogy ezek önálló politikai entitások. Tulajdonképpen ez jelenti azt a laza törzsszövetséget, amiről a történetirodalomban szokott szó esni, és ezek közül Levedinek van közeli kapcsolata a kazárokkal, ezért a kazárok belőle szeretnének egy főfejedelmet tenni a magyarság élére, és ezt az ajánlatot utasítja vissza Levedi, és így lesz aztán Álmos és Árpád családjáé a főfejedelmi méltóság etelközben. Tehát, hogy nincs szó dinasztiaváltásról, mert nincs dinasztia ebben a szó hagyományos értelmében a magyarság élén. Levedi nem volt a magyarok főfejedelme, nem mond le. Tulajdonképpen a történet az elég konzekvens, és itt is kiukadunk oda, hogy az eredeti olvasata ennek az nem tartalmazott ilyenfajta flikflakkokat és kacskaringókat. Egy sokkal egyszerűbb és értelmesebb történet kerekedett ki belőle, amire aztán az elmúlt 100 évben nagyon sok minden rakódott rá, és hát az eredeti forrás olvasatot átvette az értelmezés hatalma.
Ezek szerint akkor, hogyha az ember ilyen könyvet ír, akkor mindig az eredeti forrás kell olvasnia?
Igen, ez egy nagyon-nagyon erős tapasztalatunk, hogy mindig vissza kell nyúlni az eredeti forráshoz, és egyre inkább abba az irányba megyünk, vagy hát most egyenlőre mindenképpen ilyeneket csinálunk, hogy eljutunk egy valamilyen forráshoz, és akkor azt kezdjük elemezni önmagában, nyilván a saját szövegén belül, amennyire csak lehet, hogy megértsük azt, hogy egyáltalán a forrásban mi van. Tehát, hogy nem az a dolognak a rendje szerintünk, hogy fogok különböző forrásokból kimazsolázott részeket, és ebből az egészből próbálok egy nagy konstrukciót csinálni, ahogy egyébként a magyar őstörténeti írás alapvetően kinéz, hanem mi egy lépéssel hátrább lépünk, és azt mondjuk, hogy rendben, van egy forrásszövegünk, abban vannak magyar vonatkozású, vagy magyar vonatkozásúnak gondolt részek, és nézzük meg, hogy az egész forrás szövegében, kontextusában ez az információs csomag, ez valójában micsoda. Tehát minek kell ezt tekintenünk. Azt hiszem, hogy egyébként ez egy teljesen normális történészi hozzáállás, csak az őstörténetben valahogy nem így szokott működni. Tehát ez valójában nincsen semmi nagy varázslat, amit mi itt kitaláltunk, csak nem így szokás csinálni. És hát az, az igazság, hogy csoda dolgok jönnek ki valójában ebből, amikor nem egy másik forrás szemüvegén keresztül olvasok egy forrást, hanem önmagán belül kezdem el megérteni a dolgokat. És először azt próbálom megérteni, hogy a szerző, amikor leírta, amit leírt, akkor mit akart mondani, és ezt az információt próbálom összevetni, aztán majd később a többi szerzőnél előjövő dolgokkal. Most ebben a kötetben nincsen benne, de például a magyarokhoz köthető szállásterületekről derült már ki így egy csomó minden, hogy ha nem egy nagy foltként olvasom az egészet, egy ilyen információs csomagként, hanem esetleg az egyes forrásokat nézem, akkor bizony-bizony sok-sok apró különbség van ezekben. Ahogy például a huntörténetnél is az derült ki, hogy ha nem egy huntörténetnek a lenyomatait próbálom kibontani, és az egészből próbálok összekovácsolni egy nagy, egyszer volt, talán létezett közös történetet, hanem elolvasom külön-külön a forrásainknak a szövegeit, akkor bizony nagyon különböző huntörténetek vannak az alapvető krónikáinkban is, aminek a különbségeivel azért annyira nagyon nem szoktunk foglalkozni. Tehát igen, vissza a forrásokhoz, minél több és minél komolyabb forráselemzés.
Hát azt gondolom, hogy erre a legjobb példa a Kende és Gyula, a Kettős Királyságra vonatkozó tanulmányunk, ami egy nagyon népszerű vitatéma volt a 70-es, 80-as években a magyar történettudományban, és ugye itt szembesültünk azzal, hogy az eredeti forrásban, az eredeti arab forrásban, amit először fedeztek fel a magyar tudomány számára még az 1870-es években, nincs szó kettős uralomról, egy uralkodóról van szó, akinek a neve Gyula. És a címe megszólítása, ez egy bizonytalan kategória, az pedig a Kende Kündű, attól függően, hogy a magánhangzók nélkül leírt arab szót, ezt hogyan oldják föl a különböző olvasatok. És hát döbbenetes volt látni, hogy ugyan került elő később egy olyan perzsa nyelvű szöveg egy 11. századi történetírótól, amiben ez a szöveg átalakul, és egy kettős hatalomként tűnik fel a magyarok államszervezete. De még mielőtt ez bárki megismerte volna, a magyar történettudomány már elkezdte ilyen formában interpretálni a maga számára az eredeti arab szöveget, és a Gyula nevű főnökünk az itt szépen eltűnt a süllyesztőben, azzal a felkiáltással, hogy hát, hogyha a Bíborban született Konstantin császár által összeállított szövegkorpuszban az áll, hogy a Gyula az egy méltóságnév a 10. század közepén a Magyar Törzsszövetségnél, akkor majd 100 évvel korábban is ez egy méltóságnév kellene, hogy legyen abban a közegben, amiről a muszlim földrajzi író szólt. Holott hát semmiféle ilyen összefüggési automatizmus nincs a két adat között, ellenben azt elmondhatjuk, hogy ahogyan a király esetében, ahogy a császár esetében hírneves személyek személy nevéből lett méltóságnév, ugyanez a logika kimutatható a steppén is, ahol sok személy névből lett méltóságnév. Tehát egy Gyulából sokkal könnyebben lesz Gyula nevű méltóság a törzsszövetségben, mint másként.
És ez a tanulmány egy másik szempontból is nagyon fontos eredményeket hozott nekünk, az pedig az, hogy hogyan is álljunk a nyelvészeti megfejtésekhez. Ugye a Gyuláról és a Kendéről is hosszú nyelvészeti elemzések születtek olyan tekintetben, hogy hát ezek tulajdonképpen a türk hatalmi rendszernek a tagjai. Ugye a türk és poszttürk államoknak a méltóság viselőiről rengeteg mindent tudunk, rengeteg méltóságnév megmaradt tőlük, tehát tényleg ilyen hatalmas mennyiségű, és hogy ezek közé van besorolva ez a két magyar méltóságnévnek gondolt név is. És amikor elkezdtünk ennek utána menni, és akkor darabra megnézni, hogy akkor tényleg mi van, akkor az derült ki, hogy valójában nem. Tehát, hogy valójában Kendéknek se hírük, se hambuk igazándiból. Azok az adatok, amiket ide hoznak, azok hát nagyon-nagyon furcsák és nagyon-nagyon kétes értelmezésűek, és hát Gyulából sincs gyakorlatilag senki méltóságnévként, aztán pláne semmi. Tehát, hogy még ha etimológiailag valahogy le is tudnám vezetni a törökből ezeket a dolgokat, mint ahogy nem tudom levezetni általában, Gyulát talán igen, akkor sincs meg a háttere az egésznek. Tehát, ha azt mondom, hogy török, vagy ha tágabban azt mondom, hogy sztyeppei, ennek a két szónak a háttere, akkor sincs meg az a kulturális közeg, amiből ez származik, mert biztos, hogy nem a Türkbirodalomból származik, és nem annak az utódállamaiból származik, mert azoknak ismerjük a méltóságviselőit, meg a használt neveit, nagyon sok forrás fennmaradt ezekkel kapcsolatban, de érdekes módon se Kende, se Gyula egyikben sem nagyon látszik. Tehát, hogy ugye ez már is egy tanulság, ez már történeti tanulság, hogy ezek szerint valahogy a legfőbb magyar méltósághoz kötődő elnevezések, azok nem ebben a türk-poszt-türk világban keresendőek. És ez azt hiszem, hogy egy eléggé kemény állítás és fontos állítás.
Közben úgy tűnik, hogy egy kicsikét békésebb lett a hangulat a mellettünk lévő játszótéren. A gyerekek ugye nem a beszélgetésünknek a tartalma miatt sírtak az imént. Lesz ennek a munkának folytatása?
Igen, mindenképpen már dolgozunk rajta. Már a Századok szerkesztőségében van a következő kéziratunk, az is egy hasonló szemléletű vállalkozás. Egy bonyolult hátterű muszlim földrajzi forrásban található csataleírást próbálunk körüljárni, ami ugye a pozsonyi csatával ellentétben igen részletesen mesél el egy olyan összecsapást a 930-as évekből, ahol egy vegyes összetételű steppei sereg csapott össze a bizánci hadsereggel, és ez egy ma már a hagyományőrző körökben, meg a történelem iránt érdeklődők körében ez egy közismert leírásként szerepel, mert nagyon plasztikus képet ad a korabeli íjász hadviselésről. Egy szépség hibája van, hogy az eredeti forrásszöveg az nagyon zavaros, sokféle dolog sűrűsödött benne össze, és hát a vizsgálatunk arra a következtetésre jutott, hogy ez valószínűleg nem a Kárpát-medencei magyarsághoz köthető történeti forrás, hanem része annak az egyre bővülő korpusznak, vagy része lehet annak az egyre bővülő korpusznak, ami a muszlim földrajzi és történeti irodalomban maradt fönn, és hát a keleten maradt magyaroknak a viselt dolgaival, államszervezetével foglalkozik.
Ez a kötet összesen 10 darab tanulmányban rengeteg érdekes, és tulajdonképpen a mai történelmi közvélekedéssel szembe menő állítást fogalmaz meg, vagy kérdést vet föl. Mekkora esély van arra, hogy ezek a gondolatok, vagy ezek a kérdések és kételyek átmenjenek a közgondolkodásba? Mennyi idő kell ennek? Mert ugye pillanatnyilag tulajdonképpen nem hogy évtizedekkel, de néha évszázadokkal korábbi vélekedéseket tanulnak az emberek, és veszik át, mint a történelemtudomány legfrissebb eredményeit.
Azt nyilvánvalóan nem tudjuk, tehát mi a legjobb tudásunk szerint megírtuk, most közzétettük, és hogy aztán ez mennyire fog visszhangra találni, az már nem rajtunk múlik. Mi reménykedünk benne, hogy igen, és tulajdonképpen mi nagyon várnánk, hogy vitatkozzanak velünk, ezért is igyekszünk több helyen elmondani, elküldjük a vezető kutatóknak, és kíváncsian várjuk a véleményeket, mert mi azt gondoljuk, hogy sok helyen pontosabbá tettünk olvasatokat, jobban körüljártunk kérdéseket, mint eddig volt, de hát egyáltalán nem biztos, hogy mindenben igazunk van, vagy hogy csak így lehet látni, ahogy mi látjuk. Kíváncsian várjuk ezt a történetet. Tudománynak is, mint minden tudománynak, a vita és a diskurzus az alapja, meglátjuk, hogy mi lesz.
És hát természetesen a sajtóban is igyekszünk minél több helyen beszélni róla, ha módunk nyílik rá, hogy ne csak a szakmabeliekhez, ne csak a szűk szakmai közvéleményhez jussanak el ezek az információk, hanem az érdeklődők számára is megnyíljon egy lehetőség, hogy frissebb szemléletű feldolgozással találkozzék.
B. Szabó Jánossal és Sudár Balázssal az Árpádház nyomában című könyvükről beszélgettem. Hamarosan a Baranya megyei Töttös határában egy feltáráson folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.